Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a gyógyszerek története egyidős az emberiség történetével, a múlt század közepére alakultak ki a mai értelemben vett gyógyszerkutatás és a gyógyszeripar kezdetei. Kis családi patikák alakultak át néhány évtized leforgása alatt messze földön híres gyógyszergyárakká, amelyekben a gyógynövényekből és állati szervekből készült gyógyszerformák manufakturális előállítását néhány évtized alatt a modern, nagyipari gyógyszeralapanyag és végtermékgyártás váltotta fel. Témánk, amit a gyógyszeriparról mindenképpen tudni kell. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Gál Zsolt egyetemi docenst, a Marosvásárhelyi George Emil Panade orvosi gyógyszerész Tudomány és Technológiai Egyetem gyógyszerészeti karának dékán helyettesét. Docens úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a műsorvezető szerkesztő urat és a kedves hallgatókat. Köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy rám esett a választás, és remélem, hogy a mai beszélgetés során választ adok néhány gyakran előforduló kérdésre a gyógyszereket, illetve a gyógyszeripart illetően, és nagyra értékelem, hogy a Medicina című műsor lehetőséget ad gyógyszerészeknek is, hogy néhány témában kifejtsék véleményüket, és különösen a gyógyszeripart illetően biztosan eltérő véleményem van az orvos, a beteg, illetve a gyógyszerész, pedig három szereplőnek együtt kell dolgoznia a betegség kezelése, vagy az egészség megőrzése érdekében is. És fontos, hogy ez hármas egymásban úgymond bízva és egymás munkáját kiegészítve, és együttműködve a beteggel, mert hogy ez nagyon fontos, hogy a beteget is megfelelően informálva, az ő véleményét kikérve, az ő szokásaihoz alkalmazva és az ő személyére szabva nyújtsuk a kezelést, mert akkor a sikerességnek nagyobb a valószínűsége.
Kezdődjön a mai medicina, de mielőtt a mai témánkra térünk, javasoljuk, hogy mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni dr. Gál Zsolt dékán helyettesről.
Valóban jelenleg épp dékánhelyettesi funkciót töltök be a gyógyszerészeti karon, azonban nem érzem magam annyira elememben vezetőként és adminisztratív feladatok ellátása közben. Sokkal inkább szeretem a kutatást, és legszívesebben tudósként definiálnám magam. És ezen a pályán elindultam 2006-ban, gyógyszerészi diplomámat 2011-ben szereztem a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, akkor még ilyen rövid volt a neve. És gyakorlatilag azon a héten be is iratkoztam a doktori iskolába a tudományos fokozatszerzés megszerzése céljából, és a kutatásban szerettem volna elhelyezkedni, és így előrevinni az orvoslást. És hát, mivel képzettségem szerint gyógyszerészként végeztem, a kutatás mellett, illetve a doktori időszak alatt valamilyen tapasztalatra szerettem volna szert tenni a gyógyszerészet terén is, és akkor egy kis gyógyszeripari tevékenységbe kezdtem. Generikus gyógyszergyártás, fejlesztés és bioanalitika voltak azok a témakörök, ahol megfordultam, viszont hamar rájöttem, hogy ha én saját magam akarom megválasztani a kutatási témáimat, akkor az akadémiai közegben kell maradnom, ahol viszont oktatással együtt jár a kutatási tevékenység, tehát oktatással is kell foglalkoznom, és akkor így kezdtem bele az oktatói pályába 2014-ben, tanársegédként, majd két év múlva adjunktusként, és 2020-ban most már docensként. Emellett szakmai pályán a klinikai gyógyszerészet fele orientálódtam, 2015-ben szakgyógyszerészi, majd 2020-ban főgyógyszerészi vizsgával megszereztem jelenleg klinikai gyógyszerészi minősített titulusomat, és ezen tárgyak körében végzem oktatói munkámat is, klinikai gyógyszerészet, illetve gyógyszerhatástannal foglalkozom, és mint kutató, mert hogy részben ez is megmaradt bennem, így kisebb-nagyobb kutatási projekteket vezetek, ezek általában pályázat alapú projektek, amelyeket az egyetem különböző kutató intézeteiben vagy laboratóriumaiban folytatunk le. Én leginkább állatkísérletekkel foglalkozom, központi idegrendszeri betegségeket modellezve, mint epilepszia, illetve az Alzheimer-kór.
Miért választotta ezt a szakmát?
Ez nagyon jó kérdés, hogy miért pont gyógyszerész. Igazából a kiinduló pont az a természettudományok volt. Tehát már 6-7-es korom óta kémia és fizika érdekelt, és valamennyire jó is voltam ezekben. Az országos tantárgyversenyeken elért eredményeim alapján a Bábes-Bolyai Tudományegyetemre mehettem volna, vagy bejuthattam volna. Azonban inkább egészségügyi szakterület fele orientálódtam, és így kerültem Marosvásárhelyre, itt meg a gyógyszerészeti és orvosi közül választani, úgy, hogy már tudtam, hogy nem lesz belőlem klinikus, tehát nem fogok én betegekkel dolgozni, hanem inkább a kutatási oldalát céloznám meg, így inkább a rövidebb képzést, a gyógyszerész képzést, meg másik oldalon azt is hozzátéve, hogy az orvoslásnak nagyon fontos eszköze a gyógyszer, és számomra a gyógyszer került a középpontba, nem annyira a beteg.
Ezek nagyon érdekes és nagyon nehéz dolgok ugyanakkor, tehát tudjuk, hogy önhöz, mint mondta részben, az orvosi hivatás is közel állt. Mikor döntött konkrétan úgy, hogy nem orvos, hanem gyógyszerész lesz? Amikor azt mondta, hogy kész, nem, akkor tényleg ezen a vonalon fogok haladni. Mi váltotta ki, mi volt az, ami jobbra vagy balra billentette a mérleget?
Igazából ennek a hátterében az áll, hogy engem inkább a betegségek kialakulása, illetve a kezelése során lezajló molekuláris folyamatok érdekeltek. Tehát én nagyon alapszinten az alapköveit szerettem volna megérteni, hogy mi változik meg az emberi szervezetben, amikor kialakul egy betegség, és mit kell változtatnunk ahhoz, hogy ezt esetleg visszafordítsuk, ha egyáltalán lehetséges, vagy valamilyen mértékben kordában tartsuk. És akkor a molekuláris szintű hatástan az a gyógyszerész képzés folyamán jobban feldolgozott téma. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy a gyógyszerészek 2 év gyógyszerhatástant még ezen kívül klinikai gyógyszerészet terén is gyógyszerekkel foglalkoznak, míg az orvosi kurikulumban ez összesen 2,5 év volt abban az időszakban, a jelenlegi tanterv szerint változott egy picit, de összóra számban az orvosok sokkal kevesebb időben tanulják a gyógyszertant, mint a gyógyszerészek, így esett erre a választásom.
Még egy kérdést engedjen meg nekem, doktor úr, hogy volt-e a mai napig olyan pillanat, hogy megbánta azt, hogy mégsem lett orvos, hanem megmaradt gyógyszerésznek?
Nem, soha nem bántam meg. Igazából számomra úgy gondolom, hogy mindig ott volt a lehetőség, vagy ha akartam volna abba az irányba elmozdulni, hogy klinikai tapasztalatra tegyek szert, hogy jobban megértsem a tudománynak az alkalmazását a valódi mindennapi életbe, akkor ezt úgy megtehettem volna. Egyedül annyit viszont tudományos téren elmozdultam az orvoslás irányában, hogy a PhD fokozatomat azt neurofiziológiából, tehát élettamból, ideg élettamból szereztem, és ez engedett egy bizonyos fokú kiegészítést, vagy betekintést az orvoslásba, kiegészítést, amit a tanulmányaimat illeti, és nem akartam ezen túlmenni, mert hogy próbáltam az oktatás mellett a szabadidőmet már az elindított kutatási vonalakra fordítani, úgyhogy nem bántam meg jelenleg, tehát eddig még, aztán, hogy ezután ez még így marad-e, vagy nem, ez jó kérdés.
Legyen kérdés akkor az, hogy mit jelent önnek az, hogy gyógyszerész?
Tehát igazából, hogy gyógyszerész vagyok, és a oktatással, illetve kutatással foglalkozom. Ez számomra azt jelenti, mivel oktatok gyógyszerészeket és orvosokat egyaránt gyógyszertant oktatva mindkét szakon, megpróbálom úgy végezni ezt az oktatói munkámat, hogy a gyógyszerészeknek a szerepét hangsúlyozzam ki, illetve emeljem ki olyan körökben, ahol talán nem találták meg, tehát még nem megfelelő, egyenlő félként vannak kezelve egy gyógyító csapatban, mert továbbra is azt gondolom, hogy annyi olyan mértékű információ robbanás történt az elmúlt 50 évben, olyan nagy számú gyógyszer megjelent, hogy bármilyen kis szakterületre bontjuk le ezt az orvoslás területén, nehéz átfogni a gyógyszernek az összes hatásáról, mellékhatásáról és más tulajdonságáról is szerzett ismereteinket, és ezeknek az ismereteknek az alkalmazása elmarad. Nagyon sok esetben a klinikusi gyakorlat az nem tér ki a kölcsönhatásoknak a vizsgálatára, nem tér ki a betegnek az együttműködésére, és ezekben a témakörökben a gyógyszerészek igenis jól képzettek, és ott lenne a helyük a gyógyító csapatban egyenlő félként. Úgyhogy én abból az okból fogva, hogy gyógyszerész vagyok, én szeretném, hogyha egy picit kiszélesedne ez most már Romániában is, hogy gyógyszerésznek a hatáskörébe beletartozna az, hogy ő gyógyszerészi gondozást végez, ezt mint plusz információ adja a termék mellé, és egy picit változik az a megítélés, hogy a gyógyszerészek azok tulajdonképpen csak gyógyszerárusok. A gyógyszerész az ugyanolyan hasznos akár a megelőzésben, mint a kezelésben, de különösen, hogyha a kezelés biztonságosságára gondolunk, akkor tulajdonképpen az első személy, akivel a beteg ezt meg tudja osztani, és hogyha ez megfelelően kezelődik, akkor nagyon sok mindent megelőzhetünk, illetve hatásosabbá tehetünk. Úgyhogy számomra, hogyha most gyógyszerészként meg kellene fogalmaznom, hogy mi az, amit meg akarok valósítani, vagy mihez szeretnék hozzájárulni, akkor ez lenne, hogy egy picit a gyógyszerésznek a társadalmi megítélését változtassuk meg.
Hogyan kell, hogyan lehet elképzelni egy gyógyszerész egy munkanapját?
Ó, ez nagyon jó kérdés, mert hogy a gyógyszerész eleve képzettségéből adódóan nagyon sok területen megtalálhatja a helyét, és hogyha arról beszélünk, hogy közforgalmú gyógyszertárban dolgozik, vagy arról beszélünk, hogy gyárban dolgozik, akkor ez teljesen eltér. Hogyha klinikai gyógyszerészről beszélünk, annak teljesen más a napja, de ugyanakkor van nagyon sok olyan gyógyszerész kollega, aki mondjuk gyógyszerelosztásban dolgozik, hogy nagyon sok menedzsmenttel kell foglalkozni. Vannak gyógyszerész kollégák, akik termékeket promoválnak, vannak, akik farmakovigilencia területén, azaz a gyógyszereknek a mellékhatásainak az utánkövetésében tevékenykednek, nekük mind más és más feladat jut. És ahhoz, hogy a gyógyszerész ilyen sokrétűen képzett szakember legyen, ahhoz nyilván szükség van nagyon sok alapismeretre, amit az egyetemi évek alatt megszereznek. És ezért van az, hogy 5 éven keresztül tanulnak, és nem keveset, mert hogy nehéznek számít a gyógyszerészeti képzés, és ilyen sok rétű tudás megszerzése az csak akkor hasznosítható, hogyha úgymond a szakemberek, a gyógyszerészek több területen is kipróbálják magukat. Tehát én ezt javaslom a diákjaimnak, hogy minél szélesebb körben ne unjanak bele abba, amit éppen csinálnak. Kezdjék közforgalmú gyógyszertárba, de próbálják ki az ipart is. Ha az iparban kezdik, térjenek át másik, mondjuk beteg központú tevékenységi körben is, mert képesek erre, és mindenikkel, úgymond fejlődik a szakmai tudásuk.
Hogyan látja ön szerint, milyen a kapcsolat ma az orvosok és a gyógyszerészek között?
Javítható. Ezt így fogalmaznék, hogy javítható a kommunikáció, az mindenképp kellene javuljon. Mondtam azt is az előzőekben, hogy a gyógyszerésznek a szerepének a jó, jól definiáltsága az nagyon fontos, hogy ha visszajelzést küld a mondjuk kezelőorvos fele a kezelés biztonságosságát, helyességét illetően, akkor az ne úgy legyen kezelve, mint egy támadás az orvos részéről. Ez csak egy kiegészítő információ, egy plusz, amivel végső soron mindkét szakembernek, egészségügyi szakembernek a célja az, hogy a betegnek a legjobb legyen, és nem az a célja, hogy a kezelés hatástalansága, vagy esetleg mellékhatás megjelenése miatt az a beteg abba hagyja a kezelést, ezáltal elveszti a bizalmat az orvosban is, a gyógyszerészben is, és egy következő szakvéleményhez fordul, és kezdődik minden előről, ahelyett, hogy egy jól működő kezelésen lenne a beteg, mi hamarabb, mert hogy mindenkinek ez kellene legyen a célja. És ennek az alapjaiban történő megváltozását úgy képzelem el, hogy kölcsönös tisztelet, bizalom, tehát szakmai tudás ezt úgymond kellene biztosítsa, és jó kommunikáció, tehát ez lenne a kulcsa.
És most térjünk a mai témánkra, docens úr, mit tud elmondani nekünk, és persze a hallgatóknak az egykori gyógyszergyártásról. Folytassuk a medicinát ezzel a kérdésünkkel.
Rendben. Na hát az üzemi gyógyszergyártás kezdeteit, azt különösen, hogyha annak a magyar vonatkozásaira gondolunk, és Richter Gedeon tevékenységére, akkor az 1900-as évek elejére tehetjük. És hogyha mondjuk egy picit visszább megyünk, akkor már az 1800-as évek közepén a jelenlegi óriás cégek, amelyek a gyógyszeripar vezetői, ők már az 1800-as években elkezdték az üzemi termelést. Nagyon sokan ezek közül más termékekkel, tehát vegyi üzemként működtek, festékgyártással foglalkoztak, és akkor áttértek a gyógyszerekre. Igazából a gyógyszeripar a mai formáját azt a két világháború közötti időszakban érte el. Akkor nagyon jelentős felfedezések születtek, a penicillin, az inzulin felfedezése, és hát különösen a második világháború ideje alatt nagy szükség volt, tehát megnőtt az igény a fertőtlenítőszerek iránt, megnőtt az igény a gyógyszerek iránt, és akkor itt nagyon sok gyár, vegyi üzem áttért a gyógyszergyártásra. De aztán ez tovább támogatott iparág maradt, mert hogy az 50-es, 60-as években láthattuk azt a nagy robbanást, ami mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban történt, hogy az ők gyógyszergyártó cégeik, azok gyakorlatilag ellepték a világot, tehát hogyha csak arra gondolunk, hogy az 50-es években a Pfizer is csak 9 különböző országban nyitott gyógyszergyártó telepet, és jelenleg most már 35-nél tartanak, illetve nagyon sokan még a rajtuk kívül is belefogtak a kutatásfejlesztésbe, és akkor volt az első hullám gyakorlatilag a 40-es, 50-es években, amikor nagyon sok új gyógyszert felfedeztek, elkezdték állatkísérletes modelleken tanulmányozni a gyógyszerek hatását, és nagyon rövid idő alatt sikerült engedélyeztetni és piacra vinni. Viszont a hátulütője ennek az volt, hogy még nem volt megfelelően szabályozva a gyártási folyamat, akkor nem volt kötelező például toxikológiai vizsgálatot folytatni az állatkísérletek során a magzati hatásokra vonatkozóan, és hát ennek lett is egy nagy botrány a vége a 60-as évek elején, a talidomid botrány, ami hát mondhatjuk, hogy szerencsére csak az egyik gyógyszerügynökség, az Európai Gyógyszerügynökség bólintott rá a talidomid felhasználása, az amerikai nem, így a 10 000 érintett magzat helyett lehetett volna ez akár 100 000 is, hogyha ez szélesebb körben alkalmazott lett volna ez a szer, és pusztán csak a véletlen műve, hogy visszadobta az Amerikai Gyógyszerügynökség akkor a talidomidot. Viszont ebből tanulva bevezették ennek úgymond elvárásként vagy kötelezettségként, gyártói kötelezettségként jelenik az meg, hogy erre most már oda kell figyelni.
Ha már beszéltünk az egykori gyógyszergyártásról és ennek kialakulásáról, legyen szó arról is, hogy mit kell tudni, mit illik tudni a mai gyógyszeriparról.
Hogyha innen folytatnám a témát, hogy toxicitási vizsgálatok és előírások, hát tulajdonképpen a mai szabályozási keret az már minden részletre kitér. Tehát ma már a gyógyszerek csak akkor kerülhetnek felhasználásra, hogyha minőségi szempontból a legmagasabb standardokat teljesítik, és ez az Európai Unióra és az Amerikai Egyesült Államokra, illetve Japánra és Ausztráliára igaz, hogy itt vannak úgymond a legszigorúbb gyógyszerügyi hatóságok, és ki van terjesztve ez az előírás már nem csak a hatóanyagokra, hanem segédanyagokra is, a szintézisnek a melléktermékeire, szennyeződésvizsgálatokra, a folyamatok ellenőrzésére olyan szinten, hogy ez stabilitási szempontból is, meg a gyógyszeres, tehát a végső gyógyszerformának a minőségi és mennyiségi előírásai azok nagyon szűk határértékek között mozognak, és ezt kell úgymond teljesítenie a gyógyszeripartnak. Tehát, hogyha úgy gondolom, hogy a szabályozást illetően hatalmas erőfeszítést jelent ez a jelenlegi gyógyszergyártóknak, hogy ők megfeleljenek ezeknek a kritériumoknak, és ugyanakkor a gyógyszerügynökségek részéről is hatalmas a felelősség azért, hogy ők ezt megfelelően ellenőrizzék, hogy valóban így történik-e. Na most érdemes még azt is megjegyezni, hogy ezek a hatósági követelmények, ezek minden gyártóra egyformán vonatkoznak. Tehát a kis cégek is, és az óriások, a nagy gyógyszeripari koncernek is ugyanazt a minőséget kell biztosítsák. Éppen ezért a termékekbe vetett bizalom az nem feltétlen a márkától függ, hanem teljesen más szempontból kell megítélnünk azokat, hogy nyilván különbséget téve itt az innovatív, illetve a generikus termékek között is, de a generikus termékek között, egymás között is meg kell feleljenek, mert hogy ha ugyanazokat a szabványokat teljesítik, akkor gyakorlatilag ugyanolyan jó minőségűek kell legyenek. Ennek sajnos az az eredménye is, ez látható a hazai gyógyszerpiacon is, hogy a kis cégek sorsa az egyre nehezebb, mert hogy a központilag szabályozott árak a vényköteles szerek esetében megszabják, illetve plafonálják azt, hogy mekkora profitra tehetnek szert. Tehát ez nem egy ilyen végtelenig nyúló, úgymond pénzes zsák, amit minden cég, gyógyszeripari cég kéri a részét, vagy megpróbálja leszakítani a legnagyobb részt belőle. És éppen ezért a gyógyszergyárak különböző megoldásokat kell találjanak arra, hogy több lábon álljanak. Tehát nem csak gyógyszereket, hanem vény nélkül kapható termékeket, esetleg táplálékkiegészítőket is gyártanak, amelyet, hogyha megtalálunk a portfóliójukba, ezzel úgymond kompenzálják azt a részt, vagy azt a kis árrést, amit a vényköteles szerekre kapnak.
A gyógyszerészek milyen feladatköröket láthatnak el a gyógyszeriparban?
A gyógyszeriparban mi felkészítjük a hallgatóinkat, hogy gyakorlatilag minden területen tudjanak helytállni. Leggyakoribb azonban, mint kezdő, az a gyógyszerész az a termelési egységbe kerül, esetleg minőségellenőrző laboratóriumba kerül, aztán marketing, illetve termék promoválásban is szerepet vállalhatnak, viszont kis tapasztalattal tovább léphetnek, mondjuk kutatásfejlesztési, törzskönyvezési, vagy végső soron minőségbiztosítási feladatkörökben is.
Mi a teendő akkor, hogyha egy beteg bemegy egy gyógyszerészhez, egy vénnyel, egy recepttel, és esetleg a gyógyszerész csodálkozva néz a betegre, és ki is jelenti talán azt, hogy ez nem a legmegfelelőbb formában van felírva, lehet, hogy az orvos tévedett. Ez hogy alakulhat? Mit, egy ilyen helyzet mit vonhat maga után? Lehet, hogy a beteg kételkedni fog az orvosban, de az is lehet, hogy esetlegesen az orvos hívja fel a gyógyszerészt, aki megcáfolja, hogy ez erre a betegségre ez az adag esetleg túl nagy, túl kicsi, nem ez a legjobb gyógyszer. Mi történik ilyen esetben? Mit vonhat ez maga után? Illetve mi a súlyosabb? Az, hogy a beteg elveszti a hitelt az orvosa iránt, vagy pedig egyáltalán a gyógyszerész ezt megengedheti-e magának, vagy pedig kutya kötelessége, hogy azt a receptet kiadja. Nagyon sok ilyen esetről hallunk.
Igen, akkor visszakanyarodva az előző témára, igen. Továbbra is úgy gondolom, hogy ez a jó kommunikáció az, ami megoldja az ilyen helyzeteket, illetve feloldhatja az ellentéteket orvos és gyógyszerész között. Nyilvánvaló, hogy a szakemberek közötti kommunikáció az úgy kell történjen, hogy a beteg ebből a lehető legkevesebbet tudja meg, értse meg. Tehát nyilván, hogy a betegnek a sorsa mindkét szakembernek az elsődleges szempontja, viszont egymás között direkt útvonalon kell menjen a kommunikáció. Tehát nem a betegen keresztül, nem a beteget küldjük, hogy ez az orvos nem megfelelő terméket írt fel, vagy fordítva az orvos, mikor felír egy következőt, akkor nem üzen vissza a gyógyszerésznek, hogy már pedig ez így jó, hanem az orvos és gyógyszerész között közvetlen kommunikációs útvonalat, csatornát kell találni ahhoz, hogy a végső soron egy, hogy a beteg se veszítse el azt a bizalmat, amit az orvos, illetve gyógyszerésze iránt érez, és kettő, itt nem az a kérdés, hogy ki a jobban felkészült, hanem az a cél, hogy közösen megtalálni a megoldást. Úgyhogy annak ellenére, hogy tudom, hogy kollégáktól, mert hogy őszintén empatikában nem dolgoztam, ilyen szerepkört még nem töltöttem be. Tudom azt, hogy nehezen megy, de különösen a krónikus betegeknél fordulhat az elő, hogy valamilyen kölcsönhatás következtében egyik szakorvos is felír egy vényt, a másik szakorvos is, ez esetleg nem kerül összevetésre, és akkor mondjuk a gastroenterológustól kapott gyógyszer, hogyha interakcióba lép a kardiológustól kapottal, azt a kölcsönhatást azt értelmeznie kell, és aki ezt meg tudja tenni, az a gyógyszerész és esetleg a családorvos. Na most a családorvosoknak is tudjuk, ismerjük a helyzetét, túlterheltségét, stb. Nem biztos, hogy ez megtörténik. Ez lehet, hogy elcsúszik egy kölcsönhatásnak a felismerése. A gyógyszerész, ha viszont mondjuk ezt megteszi, tehát észreveszi, akkor a legelső dolog, amit tud tenni, hogy kezelőorvossal kapcsolatba lép, ne a betegen keresztül, és semmiképp nem olyan hozzáállás, vagy kioktató hozzáállás kell, hogy ő itt észrevett valamit, hanem egy vélt kockázati lehetőség van egy minden interakcióban, és akkor azt közösen meg kell oldani. És ezt, hogyha minden szakember ezzel egyetért, hogy ez egy valóban kockázatos társítás, akkor arra megtalálják közösen a megoldást.
Apropó kommunikációs csatorna, elképzelhető az is, hogy rengeteg a patika, ennek köszönhetően rengeteg a gyógyszerész, viszont ehhez az arányhoz képest kevés a szakorvos, aki receptet ír és vényt ír és elküldi a beteget, vagy a beteg elmegy a saját receptjéből, de azt kiváltsa. Ezen a rendszeren, ezen a formán, ezen a csatornán hogy lehetne javítani? Mi az ön meglátása? Mert szükséges, mert lehet, hogy pont egy olyan helyzettel állunk szembe, mint például a családorvosok és a szakorvosok között, hogy egyik szidja a másikat, vagy inkább nem kommunikálnak, és inkább a családorvos írja fel addig a szintig azt a receptet, amit már majdnem nem szabadna, csak a szakorvos, de inkább nem kommunikál a szakorvos, hanem megkerülve, kitalálva valamit, helyettesít valamiből, és akkor az megtörténik. Nos, itt is pont egy ilyen kommunikációs csatorna arról van szó, már mint a családorvos és a szakorvosok között, mint például a gyógyszerések és az orvosok között. Ezen a vonalon mi lenne az, ami megoldást nyújtana?
Nos, erre azt tudom mondani, hogy a jó példák azok vannak. Tehát, hogyha egy picit Nyugat-Európa fele nézünk, vagy különösen az Egyesült Királyságban, akkor nagyon sok klinikai gyógyszerészt találunk kórházi osztályokon, akiknek az a feladata, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy kommunikáljon, átnéz egy sor felírt gyógyszert az adott betegnek. És hogyha mindennel egyetért, akkor ez a klinikai gyógyszerész gyakorlatilag az orvos számára nem is létezik, hanem csak minden átmegy még egy szűrőn. Hogyha a gyógyszerész valamilyen problémát észlel, legyen az egy interakció, legyen az esetleg egy olyan valamilyen laborparaméter, vagy más szakterülethez tartozó diagnózis, ami miatt bizonyos gyógyszer nem lehet kompatibilis, vagy nem választható, akkor egy nagyon egyszerű jelzéssel egy rendszeren belül konzultációra hívhatja az orvost, és gyógyszerész orvos konzultációnak az eredménye lesz egy megoldás, ami lehet, hogy az orvosnak a szempontjai fognak úgymond a végén döntőek lenni, de lehet, hogy a klinikai gyógyszerésznek a biztonságossággal és az esetleges kölcsönhatásokkal kapcsolatosan felhozott aggályai fognak döntőek lenni, és akkor vagy változik a felírt termék, vagy marad az, amit az orvos választott első körben, de megerősítődik úgymond ez a választás.
Klinikai gyógyszerész említette, és a kérdés innen lenne, hogy legtöbb helyen egy kórházban egy ilyen szakember van. Nem lenne célszerű a kórházban, ha nem is minden szakosztályon, de legalább több helyen, például a belgyógyászat és a területei, például az urológia és a vese a területei, nem lenne célszerű az, hogy több ilyen szakember legyen, és ezt a formát ezáltal úgy gondoljuk, hogy jobban lehetne követni, és jobban lehetne végezni főleg.
Igen, abszolút egyetértek ezzel, hogy hasznos tagjai lennének a klinikai gyógyszerészek bármely osztálynak a gyógyító csapatának. Természetesen ehhez kell egy kórházmenedzseri döntés is, illetve kell egy orvosi csapatnak az igénye, illetve a támogatása, hogy különböző osztályokra bekerüljenek a klinikai gyógyszerészek. Addig, amíg valamilyen formában nem sikerül alátámasztani ezt a fajta aktivitást, hogy ez valóban hasznot hoz akár az egészségügyi egységnek is, addig sajnos nem látom azt a pontot, hogy egyszer csak megszületik Romániában is ez az áttörés. Mint mondtam, nyugat-európai példák vannak, nagyon sok klinikai gyógyszerész dolgozik a kórházi ellátásban. Viszont Romániában ez valahol elmaradt. Képezünk rezidens képzéssel klinikai gyógyszerészeket, ez egy 3 éves képzés, ahol gyakorlatilag a pont, ahogy a neve is mondja, klinikai helyzetbe kerülnek bizonyos gyógyszeres kezelések, a klinikai gyógyszerész vagy szakgyógyszerészek kompetenciákat szereznek, akár terápiás sémák értelmezése, illetve gyógyszerinterakciók felismerése terén. Úgyhogy mindenképp hasznosak lennének nem csak az egészségügyi szempontból, hanem akár gazdasági szempontból is, hogyha arra gondolunk, hogy túlzott gyógyszerfelhasználás, hogyha arra gondolunk, hogy esetleg interakcióból származó mellékhatásoknak a kezelése, vagy esetleg egy nem megfelelően beállított kezelésből származó komplikációknak a megelőzése. És hogyha csak azt nézzük például, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a gyógyszerinterakciókból származó elhalálozás, az benne van a top 10-be, top 15-be. Ez azt jelenti, hogy ha tényleg felismerjük, hogy az interakció valamilyen károsodást okozott a betegnek, és ennek közvetlen következménye lett a betegnek az elhalálozása, akkor ez egy igenis fontos tényező. Nálunk a gyógyszerinterakcióknak a dokumentálása az nagyon gyerekcipőben jár, hogy így fogalmazzak. Tehát még felismerés szintjén sem történik meg minden esetben, nemhogy ennek a ledokumentálása, illetve ennek utána járni.
A megmaradt percekben beszéljünk a gyógyszerhamisításokról is. Azt hiszem, hogy itt lesz mondani való bőven, tehát lehet, hogy ezt a választ már nem fogjuk tudni befejezni, de próbáljuk meg, hogy használjuk ki az utolsó másodperceket is.
Jó, én akkor megpróbálom ezt röviden fogni. Azért aktuális a gyógyszerhamisításokról beszélni, ez mindig is fontos téma volt, mert mindig voltak nagyon felkapott menő termékek, amelyeket lemásoltak, és akkor másolatként próbáltak ebből valamilyen formában profitot szerezni. Régóta ismerjük őket, beteget, de legutóbb az Ozempic nevű szemaglutid hatóanyag tartalmú, egyébként diabétesz kezelésére kifejlesztett szerrel kapcsolatosan derült ki, hogy rengeteg hamisítvány van a piacon. Ugyanis amióta az obezitás kezelésére is jóvá hagyták, óriási lett a kereslet, és ezt nagyon sokan kihasználják. És az online gyógyszerkereskedelem mire egyre jobban virágzik, így a visszaélési lehetőségek is nyilván egyre nagyobbak is. Hát itt ne arra gondoljanak, hogyha egy kis gyógyszertár, mondjuk egy romániai kis patika online webshopot nyit, akkor ott biztosan hamisított termékeket fog árulni. Itt arról van szó, hogy a nehezen beazonosítható esetleg indiai vagy kínai weboldalakról rendelt termékek egy része nem eredeti, illetve nem ellenőrizett. És hát ezekhez a legtöbb esetben a hamisított termékekhez a világháló segítségével lehet hozzájutni, az online rendelések, futárról történő kézbesítések, mert ez az útvonal nem lekövethető. Éppen ezért azt tudom mondani, hogy az eredeti és biztonságos gyógyszervásárlás az a gyógyszertárakban történik, mert hogy az Európai Unióban működik egy utánkövetés biztosító rendszer, egy QR kód formájában minden egyes termék a gyártótól a felhasználóig teljes útvonalában le lehet követni. Nyilván, hogy ezeknek a QR kódoknak a leolvasása, ez egy speciális szoftver és adatbázis segítségével történik meg, tehát nem tudja ezt akárki elvégezni, de a gyógyszer ellátás bármelyik láncszemét képező egység ezt meg tudja tenni, és akkor egy patika mondjuk tud segíteni abban, hogy a QR kód alapján beazonosítani egy hamis, illetve egy eredeti terméket. Tehát még egyszer, teljesen nyugodtan lehet gyógyszert vásárolni patikákból, mert hogy az ellátási láncba nem tudnak bekerülni ezek a hamis termékek, viszont bárhonnan, máshonnan internetről rendelni, online webshopokról rendelni veszélyes.
Azt kérdezném, ismerjük egy társadalmi réteget, aki azzal foglalkozik, hogy minden terméket megnéz, hogy hol a legolcsóbb, és onnan vásárol, legyen ez az utolsó pástétom, vagy a gyógyszer, és azt választja ki, és azt veszi meg, amit megengedett magának. Na most a gyógyszerek esetében honnan lehet tudni, honnan lehet rájönni, észrevenni, érzékelni azt, hogy egy gyógyszer, ami a kezemben van, bár onnan vettem meg, de hamisított, vagy akkor már tehát a gyógyszerekben sem bízhatunk meg?
Igen, itt az említett biztonsági jelek, ami jelenleg a gyógyszeres hatóanyagtartalmú termékeken rajta van, az a bizonyos QR kód és egy speciális zárjegy, hogyha ezek hiányoznak, ez már gyanút kelthet, hogy nem eredeti termékről van szó. Egyébként viszont nagyon ügyesen működnek a gyógyszerhamisítók, tehát ránézésre nem tudjuk megmondani egy termékről, hogy hamis, csak hogyha bevizsgáltatjuk. Na most, ha bevizsgáltatjuk, legtöbb esetben az jön ki, hogy hiányzik belőle a hatóanyag, mert hát az a legdrágább, mivel eredeti termékekről lévén szó, ez ennek a gyártása licenszhez kötött, tehát nem igazán lehet másolni. Hogyha mondjuk egy kínai labor le is másolja, valamilyen formában sikerül szintetizálnia az eredeti hatóanyagot, és benne van a hamisítványban, akkor meg a szennyező anyagoknak a jelenléte az, ami veszélyforrás lehet, mert hogy nem vizsgálják be, egyszerűen csak előállítják, és a szintézistől függően abban lehetnek maradékoldószerek, lehetnek melléktermékek, lehetnek degradációs termékek, tehát nagyon sok minden lehet. Illetve még ami veszélyt okozhat, hogyha a hatóanyag helyett valamilyen helyettesítő hatóanyagot használnak, amivel megpróbálnak hasonló hatást elérni, mert hogy mondjuk, hogyha egy obezitás kezelésében használt szer, mint az Ozempic helyett, megpróbálnak központi idegrendszer stimulánsokat használni, akár az amfetamin származékoknak a csoportjából, a kívánt hatást úgymond el lehet érni, viszont nagyon sok kardiovaszkuláris kockázattal jár, tehát rengeteg ismeretlen mellékhatásnak teszi ki a beteg magát azáltal, hogy nem eredeti terméket választ.
Docens úr, gyógyszerek helyett mit tehetünk az egészségünk érdekében? Ebben a stresszes világban. Mindannyian itt élünk, de mit tehetünk, hogy ne gyújjunk gyógyszerekhez? Tehát nem tudom, nekem azt mondták, hogy gyógyszerhez nyúlni csak a legutolsó pillanatban.
Igen, ehhez képest a véleményem csak részben egyezik az önével, vagy hogy aki ezt tanácsolta, mert hogy gyógyszerekkel is végezhetünk prevenciót, ez egy nagyon fontos dolog, erről hosszabban is tudnék beszélni, viszont hogy mit tehetünk elsősorban a megelőzés érdekében, az a megfelelő táplálkozás, megfelelő mozgás, illetve a szűrővizsgálatok. Tehát most már tudjuk azt, hogy az életkor előre haladtával bizonyos változásokra számítani kell, így bizonyos betegségek megjelenése nagyobb kockázattal jelentkezik a 40-es, 50-es vagy 60-as éveiben járó személyeknél, és a szűrővizsgálatokra való eljárás az azért fontos, mert minél korábbi fázisban vesznek észre egy elváltozást, annál nagyobb a lehetőségek tárháza, hogy beavatkozzunk.
Docens úr, figyelve és számolva és nézve a megmaradt kérdéseket, ezt a beszélgetést még folytatni fogjuk. Gondolom, hogy elfogad még egy meghívást, egy hét múlva várjuk tehát a stúdiónkba. Most azonban köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és köszönöm a meghívást a jövő hétre.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Gáz Zsolt egyetemi docens, a Marosvásárhelyi Giorgio Emil Paladi Orvosi Gyógyszerészeti Tudományos Technológiai Egyetem gyógyszerészeti karának dékán helyettese nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök a medicina szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!